kezdőjük Grunde János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót szerdán a kormány lezárta, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor azt mondta, mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe. És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is, fogalmazott. Kiemelte, hogy a petíció eredményeit most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokkádra és a háború finanszírozására. Úgy folytatta, a munka felét elvégezték, de el kell végezni a másik felét is. Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Az elmúlt héten mintegy 400 milliárd forint értékű beruházást adtak át, vagy kezdtek meg Magyarországon, közölte a kormányszóvivő Budapesten a kormányinfón. Vitályos Eszter elmondta, új fémipari beruházás erősíti Jász-Nagykunszolnok vármegyét. A magyar hátterű ZRT 2,1 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást valósít meg Mezőtúri telephelyén a kormány 600 millió forintos támogatásával. A fejlesztés során nem csak a fémszerkezetek gyártásához szükséges épület és infrastruktúra jön létre, hanem 110 új munkahelyet is biztosítanak a vármegyében élők számára, közölte. A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is megvédje a magyar családokat attól a többletkiadástól, amelyet a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés megszüntetése okozna. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az Európai Bizottság a védett üzemanyagár eltörlésére, felszámolására szólította fel a magyar kormányt, amit elutasítottak, ahogyan a gáz- és villamosenergia árának piacosítására vonatkozó bizottsági követelést is. Hozzátette, a magyar családoknak az Európai Bizottság követelésének végrehajtása, a benzin és gázolaj védett árának megszüntetése a mai árszint mellett mintegy 48.600 forintos többletkiadást jelentene havonta. A villamosenergia árak piacosítása egy átlagfogyasztó család számára 16.000 forint többlettel járna, a kedvezményes gázár kivezetése pedig 31.000 forinttal növelné meg egy átlagos háztartás számláját. Magyarország megbízható és jó NATO szövetséges, és fontos, hogy annak a védelmi szövetségnek a tagja, amely az elérhető legnagyobb biztonságot képes garantálni a számára, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, Magyarország érdeke és büszke is lehet rá, hogy a világ legerősebb országával, annak kormányával szövetségesi és baráti kapcsolatban van. A két ország gazdasági együttműködése kibővült. Az elmúlt évben a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordot ért el, és már az idei esztendő első hónapjainak adataiból is látszik, hogy a tavalyi rekord is megdőlt, közölte. Magyarország az energiaellátás szempontjából számtalan kockázattal szembesül, de pillanatnyilag mind az ország gáz- és áramellátása, mind az üzemanyagellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, ez azoknak a jelentős tartalékoknak köszönhető, amelyeket stratégiai készletként az üzemanyagellátás területén felhalmoztak. Szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton lehet ismert az országgyűlési választás végeredménye, közölte a Nemzeti Választási Iroda a távirat irodával. Azt írták, vasárnap a legtöbb szavazókörben 19 óra után megkezdődik a szavazatok számlálása, így az előzetes eredmények publikálása várhatóan 20 óra körül indul el. A Nemzeti Választási Iroda vasárnap este 7 órakor kezdi meg a levélben érkezett szavazatok számlálását, és az eredményt is folyamatosan közzéteszi. Végül az időjárásról. A Dunától keletre lassanként szakadozik, csökken a felhőzet, de főként a középső harmadban maradhatnak felhősebb körzetek, és késő estig egy-egy helyen kialakulhat zápor, hózápor, hódarazápor. A Dunántúlon a derült időt követően hajnaltól nyugat felől összefüggő, magas szintű felhőzet vonul fel. Az északi-északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből, azonban élénklökések főleg az éjszaka első felében még lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között valószínű, de a derült szélvédett fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 7 és 14 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Sinkovics Andrea a hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Birincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot, a 20 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkkal kezdünk. A mai adásban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek áprilisi programjai közül válogatunk, ezt követően pedig a Hahó könyvtársak elnevezésű olvasás népszerűsítő játékra hívjuk fel az érdeklődő gyerekek figyelmét. Végül egy korábbi beszélgetésünkkel emlékezünk meg a 100 éve született Oldjai Magdáról, a Gárdonyi Géza Színház örökös tagjáról. Rövid ajánlunkban Zai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
Sokak kedvencét mondom itt a József Attila könyvtárban, mégpedig Lenkáni Rozmis Barbarát, Erzsébet királynéről írt könyveit ismerik, és ő nem csak egyszerűen ír fiktív történeteket, hanem kikutatja, utána olvas, utána jár a dolgoknak. Már volt a Tompa Mihály könyvtárunkban is vendég, záródik az Aranykalitka, ez lesz a címe, Sziszi és Ferenc József kapcsolatáról beszél majd nekünk. Az író április 24-én délután 4 órától itt a József Attila könyvtárban.
21 óra 5 perckor kezdődik Kapcsolat című műsorunk, melyben Kásbér Veronikával, a görögkatolikus kurzió világjelnökével beszélgetünk, aki a közösség 25 éves múltját foglalja össze. Rövid részlet következik a műsorból.
Ugye két oldalról jött Magyarországra a kurzió. Az egyik ága, amit Böjti Tamás atyának köszönhetünk, Isten nyugtassa őt, ő egy jezsuita szerzetes volt, Kanadából hozta nekünk a kurziót. A másik ága, Gál Jenő atya, ő egy verbita szerzetes volt, ő is már csak az angyalokkal együtt szurkol a kurziónak itt Magyarországon. Ő pedig valahonnan Dél-Amerikában, talán Argentinából jött, vagy Venezuelából jött haza, és onnan hozta nekünk a kurziót.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján régi emlékezetes húsvétokat elevenít fel riportalanyával a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az idősávban rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Rákóczi szabadságharcról beszélgetünk dr. Gebei Sándorral, az EKKE Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával. 22 óra 5 perckor meghallgathatják a napversét, majd Andante című műsorunk következik. 23 óra 5 perctől a vatikáni rádióadása szól. Majd Hitvalló című műsorunkban nagypéntek liturgikus eseményeiről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Április hónap könyvtári programjai közül szemezgetünk. Milyen programokat is említhetünk meg?
Hát nézzük először a gyerekkönyvtárnak a programjait, mert még néhány napig tart a tavaszi szünet, és annak a végén, az utolsó munkanapján, április 10-én egyszer volt, hol nem volt. Kitalálhatják ezzel a kezdéssel, hogy ez csak is a mesék világába kalauzolja majd a fiatalokat, mesetarisznya foglalkozás lesz, és a mese mellett ilyenkor a gyermekkönyvtáros kollégák nagyon lelkesen egy pici, apró, de vidám játékkal is készülnek. Ne áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi lesz az. El kell jönni április 10-én 10 órakor. Ezt könnyű megjegyezni, mert 10-e és 10 óra, így van, délelőtt. Aztán Víg Balázs is érkezik majd, egy meseíró, április 16-án, délután 2 órakor csütörtökön, úgyhogy lesz más program is a tavaszi szünet végeztével, és az egészen kicsiknek pedig ott a Babusgató, a Ciróka, Maróka, amely április 18-án szombati időpontban, talán már meg is szokták a hallgatók, hiszen már jó ideje így van, Barnóczki Beáta zenepedagógus vezetésével április 18-án szombaton délelőtt 10-kor kezdődik majd ez a programunk. A felnőtt könyvtár programjai közül kezdeném a leginkább közelivel, mégpedig a Magyar Költészet napjával, amely nem valamelyik könyvtárunkban lesz, bár majd fogom mondani, lesz ahhoz kapcsolódó program a fiók könyvtárakban is, de kint a József Attila szobornál, a költészet teraszán, Lillafüreden, ahol az a bizonyos vers, az óda íródott József Attila tollából, elhangzik egyébként mindig hagyományosan az Óda című költemény. Farkas Sándor, a Miskolci Nemzeti Színház művésze fogja majd elmondani ezt a verset, de ott lesznek az 56-os szavaló versenyünk győztesei. Mikó Petra, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gimnáziumának tanulója, aki a középiskolások versenyét nyerte meg tavaly ősszel, és Simon Csanád, aki a Lévai József Református gimnázium kisdiákja, úgy értem, hogy 6-osztályos gimnazista, tehát ő az általános iskolás kategóriát nyerte meg, úgyhogy mindketten egy-egy szép verssel készülnek majd. Egyikük József Attila verssel, másikuk nem. És Orosz Margit pedig írt egy verset, amelynek az a címe, hogy József Attila, azt Bogoly Erzsébet fogja elmondani az Éltető Lélek irodalmi kör részéről, és mellette kedves kollégám Pap Dénes is készül megzenésített versekkel, úgyhogy egy picit más oldaláról is megismerheti, aki eljön április 11-én, itt is könnyű megjegyezni, 11 órakor kezdődik ez a program majd, és hát természetesen az ünnepi köszöntők sem maradnak el, mert hogy Matiscsák Éva alpolgármester asszony a város részéről mindig valaki mond egy köszöntőt, és egy író is. Idén Vas Tibor, a Spanyol Náthának az alapító főszerkesztője fog majd beszélni, meglátjuk, biztosan tartalmas beszédek lesznek a versek mellett természetesen. De nem csak a Magyar Költészet napjára készül itt a központi könyvtár, hanem április 23-án csütörtökön délután 5 órától jól nézel ki, fogytál? Így kérdőjellel a végén. Ez Puskás Ágot a könyvének a címe, amelyet megismerhetnek majd Leskovics Tamás jóvoltából, majd ő fog vele beszélgetni, és április 28-án érkezik majd hozzánk Zsufa Tünde is. Ő lesz most a vendégünk majd 28-án kedden délután 5:30-tól. Jöjjenek a fiók könyvtárak, mert ott is sok program lesz. Kezdeném itt is a gyerekeknek szóló akkor a József Attila könyvtárban. Április 16-án Mesekockák diafilm fog megelevenedni, az aranyszűrű bárányka történetét nézhetik meg délután 5:30-tól, és április 23-án csütörtökön megjön a Varázsbőrönd, ez egy interaktív szerepjátékos mese lesz, tehát majd bekapcsolódhatnak, akik elmennek, 23-án csütörtökön délután 5:30-tól. És sokak kedvencét mondom itt a József Attila könyvtárban, mégpedig Lenkáni Rozmis Barbarát, Erzsébet királynéről írt könyveit ismerik, és ő nem csak egyszerűen ír fiktív történeteket, hanem kikutatja, utána olvas, utána jár a dolgoknak. Már volt a Tompa Mihály könyvtárunkban is vendég. Záródik az Aranykalitka, ez lesz a címe, Sziszi és Ferenc József kapcsolatáról beszél majd nekünk az író április 24-én délután 4 órától itt a József Attila könyvtárban. Folytassuk egy másik fiók könyvtárunknak a programjával. Már hallhatták nyilatkozni is a Szent István Rádióban Sós Pataki Ferencet, mert lesz gyógyulat önképzőkör április 13-án. Téma nagyon érdekes, mikor, hogyan és miért a legegészségesebb, legtermészetesebb gyógymód a víz. Víz az nagyon fontos, anélkül nem tudnánk élni. Hogy most a gyógymódok kapcsán ez hogyan kerül szóba, majd Sós Pataki Ferenctől 13-án hétfőn délután 4 órától megtudhatják. A Móra Ferenc könyvtárba is érkezik az avasi városrészbe egy író, Nyulász Péter, a Berger Szimat szolgálat szerzője, elsősorban ugye a gyerekek kedvelik, április 28-án kedden 11 órától. És érdekes programok a Petőfi Sándor könyvtárunk kínálatából, az lesz a következő, amelyről mesélek, mégpedig Len hátizsákkal Dél-Kelet-Ázsiába április 23-án Tomik József vetítéssel egybekötött előadása lesz. Nem igen jut el az ember ezekre a helyekre, ezekre az egzotikus tájakra, de így egy picit közelebb fogja hozni majd. Több ilyen előadás is volt a korábbi hónapokban, most megint aki ott lakik a diózsiri városrészben, elmehet, megnézheti. És még egyet emelnék ki, még egy programot, ez rögtön másnap 24-én pénteken, de 2 alkalommal is, nagy volt az érdeklődés, Sándor Petra Gesztenye úti mesék című könyvéről fog majd mesélni, egy ilyen jelenthagyó író-olvasó találkozó lesz 24-én 10 órától és 13 órától. Az idegen nyelvi könyvtár az nem cáfol rá a nevére, mert lesz egy Hermann Hesse irodalmi délután, ahol német nyelvi felolvasás lesz itt a Német Klub jóvoltából. Ez 29-én szerdán délután 4 órakor lesz. Bárki csatlakozhat ehhez, akár nézőként, hallgatóként, de Fábián Anett Papírba zárt emlékek című kiállítás megnyitójára is érdemes ellátogatni. 14-én kedden délután 5 órakor nyílik ez a kiállítás. Közreműködik többek között a Miskolci Egressy Béni Zeneiskola néhány növendéke. És a Tompa Mihály könyvtár programjaival zárnám ezt a kis programajánlót. Itt a természetgyógyászatról, a különböző gyógynövényekről már beszéltünk. Hát itt is erről fog majd Pászk Norbert előadást tartani. A hazai gyógynövények ez a címe. Hát ez másabb lesz biztos, mint Sós Pataki Ferenci. Április 16-a az időpont is más, csütörtök délután 4 óra. És itt sem maradhat el a mese, 24-én pénteken macskás mesék. Rögtön szerintem neked is bebe beugrik Frakka macskák réme, vagy mondjuk a macskafogó, de még lehetne szerintem hosszan sorolni, folytatni a sort, vagy a Kacor király, az is egy macskáról szól. Délelőtt itt adtam egy másik rádiónak is interjút, na az eszembe sem jutott a Kacor király, de hát egy klasszikus, az Így és Gyula 77 magyar népmesében benne van. Nem tudom a kollégák ott a Martinkertvárosi könyvtárunkban mikkel készülnek, lehet, hogy ez a három benne lesz, lehet, hogy egyik se lesz benne, és más mesékkel foglalkoznak. Hangozzék el a mese délután időpontja, április 24 délután 4 óra, ez egy pénteki nap. És 29-én, ott április végén pedig kreatív kézműves klub is lesz, nem csak a húsvéti dekorok készítése, nagy-nagy siker volt egyébként itt a központi könyvtárunkban, meg a Petőfiben is, hanem a tavaszi dekoráció készítése. süt a nap, bár ugye a hét második felében már, amikor ez az interjú elhangzik, lehet, hogy éppen az eső kopogtat az ablakon. Ennek ellenére itt a tavasz, ezt ki kell mondani, és a tavaszi dekorációkat a lakásba, vagy nem tudom én, ablakdísznek, ki hova gondolja, elkészíteni igenis érdemes, és ehhez járul hozzá majd április 29-én szerdán, délután 4 órától a Tompa Mihály könyvtárnak a programja.
Színes a program kínálat, kedves Zoli, ezt nyugodtan kijelenthetjük, tehát mindenki találhat kedvének és hangulatának, érdeklődési körének megfelelő programot a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek áprilisi programjai között. Köszönöm szépen neked a részletes programajánlót, és találkozunk akkor legközelebb, jövő hónapban, májusban. Köszönöm szépen Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának a riportot.
Én is köszönöm szépen a megkeresést, úgyhogy fiatal és idősebb bárki talál magának programot, mert író-olvasó találkozók, gyerekeknek szóló kreatív programok, mesék, minden lesz itt a könyvtárunkban.
Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetek, gyakran találkozunk a Szent István Rádió hullámhosszain, és nem meglepő módon most is arról a bizonyos olvasás népszerűsítő pályázatról fogunk beszélgetni, amelynek olyan találó a címe: Ha-ho, könyvtársak! Idén is megrendezésre és meghirdetésre kerül ez a program, lehetőség az érdeklődő gyermekek számára. Mit is lehet tudnunk előjáróban?
Igen, nagyon örülök neki, hogy mondta ezt a eredeti nevet, mert azt veszük észre mi magunkon, hogy mi is már így köszönünk, hogy ha-ho egymásnak, tehát ez megmaradt.
Szállóigévé vált.
Igen, szó szerint. Szóval ha-ho könyvtársak ebben az évben is, immárom 14. alkalommal, így elkezdtem osztani, szorozni, de nem jött ki most hirtelen nekem matek, de a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt 14 évben hát több ezer gyerek van biztos, akit bevonzottunk a könyvtárakba, bevonzottuk a játékba, és bevonzottuk tényleg az olvasás szeretetébe, plusz az írókkal való találkozásba. Mert a tavalyi év után kértük a gyerekeket, pedagógusokat, hogy mondják el a benyomásukat, és mindenki annyira ezt emelte ki, amit először is szerettünk volna, mert ugye 4 fős csapatok vesznek részt ebben a játékban, hogy egymással is jól érezzék magukat, ez egy közös munka legyen, egy közös felkészülés, és olyannyira, hogy van olyan iskola, ha mondhatok iskolákat is, a Fazekas úti iskola, ahol így szinte az egész osztály magáinak érezte, de igaz, hogy csak ugye 4 fő vehet részt a játékban, de hogy a felkészülés során tényleg egy kis családdá váltak, mert közösen olvasták el a megadott irodalmat, közösen mentek el a könyvtárba, az adott iskolai vagy települési könyvtárba, vagy közösen jöttek el ide ebbe a könyvtárba, vagy esetleg a szülőt küldték el, mert olyan is szokott tenni, hogy a gyerekek nem érnek rá, és akkor a szülő kölcsönzi ki a könyvet, de minden esetre a feladatok, amit ugye a 2 írásbeli forduló, az természetesen írásbeli feladatokat tartalmaz, előmunkákat, előolvasást és attraktív és kreatív feladatokat is, szóval, hogy az írásbeli fordulók során ők tényleg egy igazi csapatmunkások lettek, és együtt készültek, és ahogy írta az egyik tanárnő, hogy szinte már félszavakból megértették egymást, persze ez alatt az idő alatt, mert ugye ez egy hosszú folyamat, hogy amikor a folyosón egymással is a felkészítő pedagógussal vagy iskola könyvtárossal találkoztak, már tényleg félszavakból és kacsintva is megértették egymást, mert hogy közös volt a cél, közös volt ez a felkészülési folyamat.
Mit lehet tudnunk az idei Hahó könyvtársak olvasás népszerűsítő programról?
Igen. Hát nagyon-nagyon örülünk, mert nagyon ritka, hogy egy ilyen nagy írót, mint Berg Judit, József Attila díjas író költőt meg tudtunk ennek a játéknak szerezni, ha mondhatom így. Hál' Istennek ráért Judit, és ennek folyamányaként az ő művével kell majd ismerkedni a két írásbeli forduló során, mégpedig a Lengemesék története, úgyhogy már kezdjük is, hogy jó sok példány legyen itt a könyvtárban a Lengemesék könyvből, ezeknek a könyveknek az időben a megrendelését, hogy majd a gyerekek, amikor készhez kapják az első forduló feladatlapját, ki tudják kölcsönözni a könyvtárból a könyvet, és azért is említettem Berg Judit nevét, mert azok a gyerekek és iskolák, pedagógusok, akik ismerik a játékot, azok tudják, de akik nem, azoknak nagy örömmel elmondom, hogy a két írásbeli forduló után lesz ugye a szóbeli döntő, és a szóbeli döntőn a zsűri elnöke mindig az az író, akinek a művével foglalkoztak. Jelen esetben Berg Judit, ugye, aki a Rumini könyvek szerzője, és tényleg nagy sikerű író, és rendkívül élvezetes találkozókat is szokott tartani egyébként a gyerekeknek, szóval ő lesz a zsűri elnöke, és akkor ugye azon a szóbeli döntőn azok a csapatok, akik bejutnak oda, az ő művét feldolgozzák jelenet formájában. Itt az írók mindig, hogy mondjam, teljesen szuperlatívuszokba beszélnek ezekről a jelenetekről és felkészülésekről, mert számukra ugye igazi öröm az, hogy a általuk írt mű célba ért, azaz hatott a gyerekekre, megjelenítik, stb. Úgyhogy itt lesz Berg Judit a szóbeli döntőn június 8-án hétfőn, és így, hogy mondjam, kettő az egyben, mert hogy nem csak egy vetélkedés lesz, egy jó ízű játék, hanem bizony íróval való találkozás, és könyvajándékokkal is készülünk, ezt is már egy kicsit titok még, de azért már elárulhatom. Szóval dedikálni is tudnak majd könyvet, találkozhatnak vele, és hát persze ugye a nyeremény is meg lesz, a Bogácsi kirándulás,
plusz hogy minden évben.
Igen. Úgyhogy már a Bogácsi kirándulást is leszerveztük, ezt már jelenthetem, hogy már a szafari buszos Lajos bácsi is vár minket, busszal elvisznek minket oda, és hát Víg Balázs, ő meg ugye a másik kedvenc meseírója ide a gyerekkönyvtárba látogatóknak, illetve hát több más kedvenc is van, de Víg Balázs ő mindig eljön Bogácsra, mert hogy szeretnénk azon a Bogácsi napon nem csak egy, hogy mondjam, szabadidős kirándulást és tevékenységet átadni ajándék formájában a gyerekeknek, hanem hogy azért a olvasás, az írókkal való találkozás is meglegyen, úgyhogy Víg Balázs meg annyira aranyos, hogy már családi nyaralást is ehhez szokta igazítani, hogy a gyerekekhez el tudjon jönni, és tényleg mindig egy élvezetes program az a találkozás is, és azt gondolom, hogy életre szóló a gyerekeknek, mert az olvasás népszerűsítésnek azt gondoljuk mi, akik itt dolgozunk a gyermekkönyvtárba, hogy úgy mondjam, az élő íróval való és mivel való találkozásnál nincs beszédesebb és hatékonyabb.
Olyan kedvet keltett bennem is, hogy már lenne kedvem részt venni ebben a programban, de hát a gyerekeknek szól elsősorban ez a program, és ha sikerült valóban felkelteni az idei program iránt is az érdeklődést, akkor mondjuk el a legfontosabb információkat már, amit előjáróban lehet tudni, mik a határidők, a dátumok, milyen folyamat során fog megvalósulni idén ez a verseny, mit lehet tudnunk, mik a legfontosabb alapinformációk.
Hát ebben az évben újdonsággal rukkolunk elő, mert hogy azt gondolom, hogy ez is bizonyítéka annak, hogy milyen nagy az érdeklődés, mert ugye a kiírásban, a tavalyi és az elmúlt évek kiírásában az szerepelt, hogy iskolánként egyetlen egy csapat vehet részt, ugye az 4 fő, de ugye ez vármegyei hatókorú olvasás népszerűsítő játék, és bizony a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak az úgynevezett könyvtári szolgáltató rendszerén keresztül egyrészt népszerűsítő, népszerűsítjük, de a népszerűsítésben is nyilván Oroszlán részt vállal a úgynevezett KSR, de hát ugye ennek vannak költségei, és a szolgáltató rendszer támogatásával valósul meg, tehát fókuszban a Vármegye összes alapfokú oktatási intézménye ott van, mert 1-től 4. osztályosig hirdetjük ezt a játékot, és olyan nagy volt az érdeklődés, hogy most módosítottunk a kiíráson, hogy iskolánként 2 csapat is részt vehet, mert a kedves pedagógusok ugye nem érezték ezt, hogy mondjam, igazságosnak, mert egyszerűen jelentkeztek a gyerekek, hogy ők is szeretnének, és akkor így módosítottuk, hogy reményeink szerint akkor több csapat fog jelentkezni, a számok törvénye szerint ugyebár, úgyhogy több gyerek kerül abba a helyzetbe, hogy elolvassa Berg Judit könyvét, meghirdetjük az írásbel első fordulóra. Tehát 4 fős csapatok, a legfontosabb információ, hogy 4 fős csapatok 1-től 4. osztályig, és iskolánként 2 csapat vehet részt, úgyhogy ezt ott az adott iskolában majd úgy is megbeszélik a pedagógusok, iskolai könyvtárosok, és akkor egészen április 15-éig, mert ez az első forduló beérkezésének a határideje, egészen április 15-éig majd a kiadott levelezős játéknak az első írásbeli fordulóját megoldhatják, ott lesznek kreatív feladatok, tehát arra idő is kell, meg ugye el kell olvasni, tehát április 15-ig próbálkozhatnak és megoldhatják a gyerekek ezt az első fordulót, és behozhatják személyesen is, de természetesen e-mail címen is várjuk a e-mail a gyermek@refemli.hu-ra a megoldott és kitöltött első írásbeli fordulót, meg postai úton is természetesen, kinek hogy megfelelődik előbb eljuttatása részünkre, és akkor utal, tehát az április 15-e után sem lehet még a karosszékbe kényelmesen ülni, mert fogjuk majd bombázni a gyerekeket a második fordulóval, ott még egy újabb művet kell elolvasni, és ott is mindenféle a szövegre, a műre vonatkozó szövegértelmezési feladatokra kell válaszolni, és azt pedig május 15-éig várjuk. Ott utána ugye nekünk lesz egy értékelésre kell egy kis idő, meg a gyerekeknek is a felkészülése, mert a 2 írásbeli forduló után legjobban teljesítő csapatokat hívjuk be a szóbeli döntőre, tehát ugye a szóbeli döntőre úgymond csak a legeslegjobbak, de egészen biztosan nagyon sok legeslegjobb lesz, azok a 4 fős csapatok jöhetnek, és akkor ott jelenettel, jelmezzel kell készülni, és akkor ugye a szóbeli döntő, ahogy említettem, június 8-án lesz, Berg Judit vezényletével, meg természetesen a könyvtár vezetői igazgató helyettes is mindig ott szokott lenni a zsűriben, tehát egy igazi nagy játékra számíthatunk, és akkor ott dől az, hogy kik nyerik meg a főnyereményt, mert hány csapat és hány fő, de szerintem biztos most is egy 50 fős buszt meg fogunk tölteni, annyi jó fordulós lesz, és kiváló szóbeli döntő teljesítő csapat, és akkor 6. hó, tehát június 22-énre már most üzenjük, hogy ne csinálj a programot, mert már mi csináltunk.
Olyan élvezettel és olyan lelkesedéssel beszél erről a programról, hogy jogosan merül fel az emberben a kérdés, nagyobb csapatszámban, nagyobb létszámmal szeretnének részt venni ebben a programban az iskolák, a gyerekek. Népszerű még manapság a fiatalok is, a gyerekek körében az olvasás? A programnak egészen biztosan ez az elsődleges célja, de mit tapasztal ön szakemberként?
Hát az a helyzet, hogy mindig el szoktam mondani, hogy mi nem tudom, tehát, hogy nagyváros vagyunk, vagy hogy babusgatóklubunk is működik már 100 éve, némi túlzással, de annyira például ma délelőtt is arról szólt, hogy annyi kisgyerekes anyuka, meg apuka is jött a könyvtárba, hogy annyira jó látni, hogy tényleg van egy olyan szülői réteg, tudatos szülői réteg, akik annyira fontosnak érzik a könyvek világát, az olvasást, és akkor egészen kiskorban elkezdik, tényleg pár hónap is. Ugye a könyvtárunk jól áll olyan tekintetben is, hogy az egészen kicsi gyerekeknek, a totyogóknak, vagy még kisebbeknek is vannak mindenféle leporellós könyvek, vagy a diafilm kölcsönzésnek is nagy reneszánsza van. Úgyhogy mi azt tapasztaljuk, hogy érdeklődés van, és ez annyira jó. Tehát tényleg örömteli ezt látni. Nyilván, amikor már nagyobb a gyerek és a szülő kezét elengedi, akkor azért sok más elhívás is jön az életébe, de azért azt is tapasztaljuk, hogy a nagyobb gyerekek között is megvan még az az igazi könyvmoly alkat, és ez számunkra nagy öröm.
De jó ezt hallani. Köszönöm szépen a riportot Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének, és sok sikert kívánok önöknek az idei Hahó Könyvtársak című olvasás népszerűsítő versenyezés programhoz.
Hát nagyon szépen köszönöm, és nagyon köszönöm a megkeresést is.
Emléktáblát avattak az egykori színművész primadonna Oldjai Magda születésének 100. évfordulója alkalmából a Tittelpál utcában. A Gárdonyi Géza Színház örökös tagja Egerben élt több mint 40 évig, aki mindig jókedélyű, tehetséges művész volt. A következőkben egy 5 évvel ezelőtti beszélgetést idézzünk fel vele, amikor 95 éves korában látogattuk meg az otthonában.
Szegeden született 1926. március 23-án. Az Zeneművészeti Főiskola ének tagozatát végezte el. 1951-ben a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte pályáját, majd dolgozott a Pécsi Nemzeti Színházban, a Békés megyei Jókai Színházban, a Kaposvári Csiki Gergely Színházban és az Egri Gárdonyi Géza Színházban. 1963-tól a Győri Kisfaludi Színház szerződtette. 1969 és 81 között a Miskolci Nemzeti Színház tagja, majd szabadfoglalkozású színművésznő. 1990-től játszott Egerben. Opera és operett szerepeket énekelt, de játszott prózai színművekben is. Kedves hallgatóink, a most következő riportban belebeszélgetünk. Én megmondom őszintén, soha az életemben, amióta én rádiós vagyok, nem volt alkalmam 95 éves emberrel beszélni, úgyhogy én tényleg nagyon izgulva jöttem ide Magdi nénihoz, és nagyon sok szeretettel köszöntöm születésnapi köszönöm alkalmából, szépen. Ami még egy picit odébb van, de azt gondolom, hogy az év maga az egy teljes év. Én nem is tudom azt, hogy 95 évet, ha így utólag visszatetszik gondolni, mi az, ami azt engedi, hogy most mi itt beszélgessünk, a jó egészségét, a jó szellemét, mi az, ami megtartott?
Épp az előbb beszéltünk róla, de én újból csak megismételni tudom, hogy fogalmam sem volt arról, hogy ilyen magas kort meg fogok érni. Általában a színészek nem élnek olyan nagyon sokáig. Egy-egy egyéniség van, aki úgy családilag magával hordozza a további élést, de máskülönben ez a pálya úgy kikészíti az embert, hogy itt nem lehet, és abban halnak meg általában a színészek, hogy nem tudnak lemondani róla. Tudod, eljön ez az idő, amikor el kell menni, mert belső és külső romlások nagyon meglátszanak rajta. Nem tudják őket hasznosítani, nem tudják őket felléptetni. De ők szeretnének, de nem lehet, mert már nem engedi meg a természet, hogy megjelenjenek, és akkor elvonulnak haza, és meghalnak. De én nem ezekhez tartoztam. Én nem tudom, az a családban senki nem élt ilyen sokáig. Nem tudom, hogy mi történt, hogy történt, de ez van. Most is látod, ez az oltás is, hát azt hittem, hogy nem fogom megélni, amikor kirázott a hideg, meg fájdalmaim voltak, meg minden. És túléltem, és a másodikat is túléltem. Orvosok se tudják megmagyarázni. Hogy lehet az, hogy senki visszamenőleg, nem tudom én, a családfába turkálva próbáltam megtudni azt, hogy ki volt még ilyen magas, ki élt ilyen magas évszámot meg. És senki nem, senki. Én vagyok egyedül.
És ha vissza kellene menni a történetben, akkor mi az a pont, amire tetszik emlékezni, hogy az éneklés, meg egyáltalán a színészi pálya felé vitte? Tehát szegedi gyökerek vannak, utána olvastam az élettörténetet.
És a szegedi gyökerek vannak, és az első szerződésem Szegedre szólt.
De akkor még a zeneművészeti főiskolát végeztem.
Igen, akkor végeztem el.
Énekszakon természetesen. Énekszakon, és igen. Akkor rögtön jöttek a zenész szerepek, operettek.
Hát először is operaénekesnek szerződtem le, és engem annak is szerződtettek le a férjemmel együtt. De mivel háromtagozatú volt a színház, így nem lehetett. Akkor kezdődött még minden az 50-es években. Ugye akkor hozták rendbe a színházat, akkor kezdődött tulajdonképpen a háború utáni időszak. És akkor nem lehetett azt mondani, hogy én csak magánénekes vagyok, én nem vagyok hajlandó operettet, vagy ilyen nem volt. Mindent kellett csinálni, még prózát is, hogyha arra került volna a sor, de hála Istennek nem került, mert akkor nagyon sok lett volna nekem, ugye? Énekelni is, meg operettet, és ott is sok próza van, de egyszerűen kényszerítettek rá, hogy muszáj.
De segített abban, hogy a színházi világ minden területét megismerje, és szerintem igen, az később jól
igen,
jöhetett.
És tudod, ez egy egész más műfaj az operett, nem azért gyönyörű szép dallamok, és nehéz dallamok vannak benne, és együttesek, és minden, ugyanúgy, mint az operában. De mondjuk nem csak az van, hanem játék van, és próza van, sok-sok próza, és nem is akármilyen. Először el kell játszani egy boldog ifjú hölgyet, aztán el kell játszani egy boldog, csodálatos, boldogságos szerelmes, aztán egy csalódott nőt kell eljátszani, és a végén minden rendben jön, ugye?
Igen.
Hát tulajdonképpen ennyiből áll az egész történet. De hát ezeket meg kell tanulni. Hát vért izzadtam, mit mondja. De nagyon nagy volt a érdeklődésem. Nem bántam. Nem ragaszkodtam csak a hangomhoz, hanem tetszett nekem, igen, azok a gyönyörű szép ruhák, tetszett a közönségnek a lelkesedése, a tapsok.
Milyen volt akkoriban a közönség az 50-es években, amikor lassan a háború után szivárogtak vissza az emberek a színházba?
Hát először a régi garnitúra, akik még ugye ott voltak, nem távoztak el, vagy nem haltak meg a háborúba, vagy nem mentek ki külföldre, vagy hát szóval nagyon megcsapant a közönség, de hát aztán szervezők jártak a gyárakba, üzemekbe, minden, és szervezték az új közönséget. És az új közönség eljött pizsama nadrágba, meg kis blúzocskába, papucsba.
Nem volt még meg a színházi öltözködés kultúrája.
És akkor hát mindenki, ugye, a régiek és újak találkoztak, és így tanultak egymástól. A régiek ugye nem tanulták meg a papucsos, pizsamás viseletet, de az újak viszont megtanulták, hogy a színházba fel kell öltözni, hogyha legalábbis egy jobb ruhát kell felvenni.
A szegedi színházban mennyi időt tetszett tölteni?
Hát sajnos nem sokat. Azért, mert a régi igazgató átvette a színházat, 3 évig igazgatott, aztán nem voltak megelégedve az munkájával, mert ugye rég is fádájú ember volt. Meg hát a Horthy Érának volt a kedvence, mint színész is, mert színész is volt, és mert idősebb is volt, és azt mondták, nem, hát meg kell újulni a színháznak is, ezek a régi régi bútor darabokat el kell tenni, és nem így fejezték ki magukat, sokkal drasztikusabban. És aztán szegény, hát elküldték nyugdíjba. És helyette kineveztek egy férfit, egy fiatal férfit, és kérdeztük, hogy a szakma belé? Ne. Nem szakma belé. Hát akkor mit keres itt a színháznál? Hát majd beletanul. Maguk is beletanultak a szakmájukban, majd ő is beletanul. És kisült, hogy egy ilyen vasas, a vasakkal foglalkozó.
Esztergályos vagy?
Valamilyen.
Öntödés vagy? Tehát valami gyári munkások innen? Nem...
Igen. Uh-huh. Ilyen gyári szellemiségből kikerült ember volt az. Vezető volt, ott is valami.
De semmi köze nem volt a színházhoz.
Semmi köze nem volt. És mikor ezt, mi meghallottuk, 3,5 évet, 4 évet töltöttünk Szegedet. Onnan elmentünk Pécsre, mert Pécsen meg akkor átalakult a színház ott is, de oda egy operatársulatot akartak, és mi mégiscsak operát akartunk énekelni. Én már inkább. És közben ők teljesen, ez az új vezetés hozta az őslepjét, szintén gyári vonatkozású embereket, és kétségbe voltunk eső, hogy ott is új igazgató lett. Azok, akik minket leszerződtettek oda, azok mind pesti rendezők voltak, ők megcsinálták a magját a színháznak, és ezt odaadták a városnak, hogy nevezzen ki vezetőket, és majd ők, és azok vezessék. És azok kineveztek ezeket a jó embereket, szintén ilyen manuális képességű emberekkel. És akkor azok átalakították a színet, operetre nincs szükségünk, stb. Majd mi megoldjuk, és nem kell, itt van 3 primadonna, nem kell 3 primadonna, és engem elbocsájtottak. Annélkül, hogy én a színpadra léphettem volna, hogy engem ismerhettek volna, hogy engem láthattak volna, hogy engem hallhattak volna, annélkül. És akkor vége volt a pécsi szerződésnek, felmentünk Pestre szabadúszónak. Kisült, hogy az az hölgy, akit be akartak állítani helyettem a pécsi színházba, az tökreket lett a nem tudástól, a nem énekléstől, a nem skálázástól, a nem gyakorlástól, és fölkutatták egész Budapestet utánam, hogy jöjjek vissza, de hát nem találtak meg.
Nehéz lenne a 95 évet összefoglalni tényleg egy ilyen párperces riportban. Kanyarodjunk már az egri évekhez. Hogyan került az egri Gárdonyi Géza színházba Magdi néni?
50.
Az 50-es évek.
50 vége.
Igen.
Vége felé.
És akkor milyen volt itt a társulat? Akkor mik az emlékek?
Akkor a társulat, hát hiányos volt, azt tudom. Mert sokan szerződtünk ide. És de ugye a magja a vezető színészek közül azért megvolt. Úgyhogy lehetett új színházat csinálni. Nagyon nehéz minden ilyen kezdésbe belekezdeni. Nekünk is. Nekünk is, meg nekik is nagyon nehéz volt. De hát az egri közönség, hát az páratlan. Az páratlan. Hát az nem igaz, hogy milyen jó volt. Mindenért hálásak voltak, tapsoltak.
Van olyan opera vagy operett szerep, amit nem játszott az eltelt hosszú évek alatt? Szerep?
Szóval én tulajdonképpen Szegeden játszottam 3 operában. A Rigolettóba, a Gildát énekeltem, a Carmenbe, az egyik barátnőjét, a Carmennek. Az is egy nagyon érdekes szerep volt, mert ugyan mindig a színpadon voltunk, de csak együttesekben énekeltünk szólamokat. És bizony elég nehéz dolog volt az, de és táncoltunk is, és minden, úgyhogy nagyon érdekes volt. De jó, jó, örültem neki. És egy főszerep volt, ami nagyon büszke vagyok, és hogy megoldottam, azt is, arra is büszke vagyok. A Mozartnak a Figaro házassága című operája. A Susannát játszottam, a Szobalányt játszottam benne. Hát ez egy csodálatos szerep volt. A Figaronak a felesége, igen. Hát Figaro házasságának arról szólt, hogy ugye Figaro egy grófi családnál van ezzel a Susannával, és megesküsznek, megegette a gróf, hogy megesküdjenek, és éppen az esküvőre készülnek, mikor is a gróf az első éjszaka jogán. Akkor volt egy ilyen törvény, hogy a grófi családok kiválasztatják, hogy kivel akarnak az első éjszakat aludni.
Igen.
Finoman mondva. És akkor még volt egy ilyen törvény, hogy joguk van, és a gróf engem választott ki, hogy én velem töltse az első éjszakát. És annak a kijátszása körül ennek a grófnak, a grófnővel együtt természetesen a felesége volt, és a grófnővel együtt, aki át az egésznek a bonyolult történése, az, és az csupa zene. A csupa zene. Hát 2 hónapig tanultuk a karmesteri szobában, csak tanultunk. 2 hónapig mondtuk össze az egészet egybe a szobába. És úgy kerültünk csak színpadra. Képzeld el, milyen komoly, nehéz opera volt az.
Egy operának a próbaidőszaka amúgy is tovább tart, mint mondjuk egy prózai szerep, ami
igen,
ugye 6 hetes.
Sokkal.
Sokkal tovább.
Sokkal. Az operaházban soha nincs olyan, hogy 2 hónap alatt bemutatnak egy operát. Először is meg kell tanulni magát, a opera áriákat, a közzenét, ott minden zenére megy. Minden. 1, 2, 3, 4. Nincs mese. Aztán, mikor megtanulta ő, akkor összeengedik a többivel, ahol szólamokat kell énekelni. Nem akármilyen dolog az. Akkor, hogyha a szobába jól megy, és akkor kívülről meg kell tanulni. És akkor az gyakorlat, az, mint egy katona. 1, 2, 3, 4.
Az operett sokkal könnyebb?
Az operett könnyebb, mert nem csak zene van, és nem csak énekelni kell, hanem beszélni is.
Igen.
Már akinek könnyebb. Nekem nagyon nehéz volt, mert ugye a főiskolán nem tanultunk beszédet, színpadi beszédet. Nem tanítottak, csak énekelni
csak
kell.
Énekelni. Melyek voltak a legkedvesebb szerepek, amire jó szívvel emlékszik vissza Magdi néni?
Hát a Csádás királynőt 3 színházba is eljátszottam. Az egyik kedvenc. A másik...
Lili bárónő.
Lili bárónő, azt is igen. Azt is mind a 2 szerepet eljátszottam. Különböző színházaknál. 7 színházba voltam. Játszottam.
Hát Szeged, Pécs.
Szeged, Pécs. Kaposvár, Győr, Eger 2-szer, azt ugye úgy kell számolni, és Miskolc. Ez volt az utolsó állomás, Miskolc.
És egy kicsit más kérdés, nem is a színházzal kapcsolatos, de ugye mi most itt Egerben beszélgetünk, az Egri otthonában.
Igen,
is. Ilyen
hogy kerülök ide?
Nem is az, hogy hogy kerül ide, hanem hogy miért döntött úgy, hogy Eger lesz a végső állomás a lakhelyből.
Mert én nagyon szerettem ezt a várost, és olyan szép szerepeket játszottam itt. Kétszer is voltam szerződésben.
Az 50-es évek végén, és utána 90 után jött vissza Magdinén.
Igen, igen. És szerettek, a kollégáimat is szerettem. Jó kollégáim voltak. Úgy nők, mint férfiak, szóval egy nagy baráti társaság volt ez. Mondjuk nem kebel baráti társaság, de nagy társaság volt, és nagyon jól éreztük magunkat. És én nagyon szerettem itt lenni, és szerettem a lányokat is, nagyon szerettem. Aztán tanítottam a gyerekeket, még a tanárságot is, is belekóstoltam egy kicsikét, hogy megtanítsam őket, hogy kell a ruhát hordani, hogy kell bemenni, hogy kell rágyújtani, hogy kell kezet nyújtani, hogy kell bókolni. Hát sok mindent, amit ők nem tudtak, de nagyon jó voltak. És hát mikor búcsúztam a színháztól, közben én nyugdíjba mentem. A Miskolcon mentem nyugdíjba, 81-be. De azt mondtam, hogy én sehol nem akarok, Miskolcon se akarok maradni, pedig hát ott majdnem 10-valahány évet töltöttem, hanem ide akarok jönni Egerbe, mert nekem Eger az a színházak színháza, és a jó közönségnek a jó közönség, a legjobb közönség. És hogy jó lenne, ha én itt lehetnék, és itt lakhatnék. Tetszett nekem a város nagyon. És anyukámat rávettem, hogy jöjjön el. És elcseréltük a pesti lakást erre, és azóta itt lakunk 44 éve.
Jó régóta.
Ebbe a kis lakásba, a kis 54 négyzetméteres lakásba.
És milyen tervek vannak a 95. születésnap megünneplésére? Hatalmas évforduló, küszöbb a 100. évhez.
Igen. Hát ugye most nem nagyon csinálunk semmit. Hát ő, Zolika szokott nekem csinálni mindig meglepetéseket. Volt, amikor teli volt lobbalonnal az egész erkély, mert éjszaka jöttek, kikötötték a lobdalókat, hogy reggel, mikor fölkelek, akkor lássam, hogy itt vannak a lobb.
Volt szerenád is.
Szerenádok is voltak. És hát volt az a 85. ünnepi, hát nem hiszem, hogy Magyarországon van még egy színésznő, akit így megünnepültek, mint ahogy engem. Egész napos volt az ünneplés. Egész nap. 85 szál ekkora piros rózsa. Teli volt az egész lakás rózsával. Nagyon sokan már nincsenek itt, nincsenek az élők sorában se, meg itt nincsenek már kollégáim, alig van egy pár kollégám, akivel együtt voltam. A többiek mind újak, nem is ismernek. Mert nem tudok járni színházba sajnos a lábam miatt, és hát nem mondtam róla, hogy a színházban járjak.
És mivel telik egy napja?
Éppen máma mondtam Zolikának, hogy olyan fáradt vagyok, mert nagyon dolgoztam magam. Hát most ugye nagyon lelassult az ember ilyen magas korban, és hát minden ezzel nagyon nehezen megy. De azért csinálom. De azért igyekszem. Én mindent csinálok. Csak nem főzök.
Még egy kérdés jutott eszembe, mielőtt elkezdtük a riportot, Zolcsi mesélte, hogy olyan nagy emberekkel dolgozhatott együtt, mint a Simándi József.
Igen, Simándi Jóskával csak főiskolán jártam együtt.
Még hogyha ilyen nagy színészeket meg kéne említeni, kik azok, akik ilyen 20. századi nagy színész legendák voltak?
Én, nekem a nagy vendégem, és az én nagy meglepetésem volt akkor, mikor a Győri Színházban voltam, és játszottuk a Felicei asszonyokat. És mondta az igazgató, hogy hát Olgyai Magdisnak is van egy nagyon kedves meglepetésem az olvasópróbán. A partnere Latabár Kálmán lesz. Azt hittem, elájulok. Na mondom, kapunk egy hőst, egy ünnepelt sztárt, aki majd kínozni fog bennünket, hogy ne így, ne úgy, ezt most úgy, ne arra fordulj, tudod, hogy az ő csillogása majd ragyogóbb legyen, mint sokszor máskor. És olyan kellemes tévedés volt ez a dolog, hogy kaptuk egy aranyos, drága kollégát, aki rajongva szeretett bennünket, és lejött két nappal előtte, ahogy játszott, csak azért, hogy velünk lehessen. Hát szóval fantasztikus volt Kálmánka. Nagyon-nagyon-nagyon jó, ragyogó színész volt természetesen, és hát a közönség őrjöngött érte.
Ogyai Magdával, a Gárdonyi Géza Színház örökös tagjával, primadonnával beszélgettünk, egy korábbi összeállításunkat hallották.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést!